Transylvánia után. Portrésorozat zenészekről. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan, ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. Zsuzsi a Csókolom együttessel lett ismert, fotói nagy nyugati kiállítóhelyeken is láthatóak voltak, az elmúlt évtizedben pedig Darvas Kristóf zongoristával énekelt. Veszprémben vettük fel vele a Nirvánia után új epizódját.
Mindig Joplin vagy Patti Smith fotókat posztolsz a Facebookon. Miért?
Igen, legújabban. Hát Janis Joplin lemez 13 éves koromban kaptam egy idősebb barátomtól, és így aztán nagy rajongó lettem. Mindenkinek újdonság volt, meg itt vidéken egy Janis Joplin bakelit lemez 13 évesen, az nagyon menő volt.
59-es vagy, akkor az 72.
Igen, Pearl volt meg. A Patti Smith-t később ismertem meg.
De azért az ilyen alterdívák, ne köp le, mint te, azok inkább ilyen régi fotókat szoktak magukról posztolni, amint éppen elkapja őket a rockkörvény. Uh-huh. Te meg szinte csak erről a két nőről. Hát, tehát valójában mindig szerettél volna a színpadról üvölteni, és nem háttal énekelni?
Színész akartam lenni, meg bohóc gyerekkoromban. Először bohóc, aztán Petőfi Sándor hatására gondolom színész, szabadságharcos színésznő. Zászlóval. Igen. Akkor kezdtem verseket írni, így alsó tagozatban. Petőfit azt most is nagyon szeretem. És Janis Joplint meg utánoztam, csak úgy. Sem akkor, sem később nem voltak igazából ambícióim így színpadi léttel, színészettel talán, de mint énekesnő úgy nem gondoltam magamra sose.
De most már egy ideje, igen?
Hát most már lágerénekesnőnek titulálom magam. Vörös Sándornak van egy Slágerénekesnő című szövege, amit az alkaimi barátom megzenésített. Én úgy szoktam mondani, lágerénekesnő, tehát elhagyom az S betűt elő. Az egy szerelmes dal.
Mindegyik dalod, vagy majdnem mindegyik szerelmes.
Hát egy, talán két kivétel van.
Soha nem is akartál mást? Soha nem is próbálkoztál mással? Mint szerelemmel?
Ez jött. Tehát az elég inspiráló volt mindig.
És a plátói szerelmekben te egy igazi menő vagy. Nagy, ahogy olvastam az életrajzodat.
Igen, most is jó lenne egy...
Egy jó plátói szerelem?
Hát egy jó plátói szerelem, ami inspirál, viszont nem tesz
viszont
tönkre.
Viszont azért lenni is tart.
Igen, nem tesz tönkre. A szerelem az mindenképpen inspiráló. Meg hát szeretet, szerelem, ez a fontos dolog az életben, én nekem.
A 2000-es évek második felében azt mondtad a Sziszónak a Narancsba egy interjúban, hogy, és most idézlek, egyszer például tök szépen leírtam valahova, hogy mire is való ez a kibaszott művészet. Nem került elő véletlenül ez a cetli?
Nem. Nem, sajnos. Bár most tervezek egy ilyen betegállomány és nyugdíjas lét előtti rendrakást, ott be van hányva egy csomó dobozba minden. Lehet, hogy előkerül, vannak füzeteim. Hosszú időn keresztül grafomán voltam, amíg nem jött szerintem a súlyos alkohol, és az így megakasztotta egy kicsit a dolgokat, azt hiszem, meg a párkapcsolatok.
És mikor konszolidálottál?
Már hogy nem iszom, nem dohányzom.
Hát, vagy amire te azt mondanád, igen. Hát a nem ivás mindenképp hozzátartozik.
Hát az talán nem iszom egy 7-8 éve, cigi meg 6 éve, de többszöri nekifutásra.
Tüdőrákod lett, és egy hónapja műtöttek.
Igen.
Mást fogsz ezen túlírni a cetlikre, mint
nem,
amit kededdig?
Nem hiszem. Nem is nagyon írok a cetlikre, meg valahogy én igyekszem gondolni erre a betegségre, de nem igazán tudok. Próbálom úgy racionálisan gondolni, azért meg kéne fontolni, hogy mostantól mire fordítom az időmet, de ez az nem igazából megy nekem, úgy élek felelőtlenül, mint ami se történt volna.
De az mi az, hogy felelőtlen?
Hát, hogy mit tudom én. Tehát ez
terve. Hát öncélúan könyveket olvasgatsz, ahelyett, hogy...
Vagy hülye műsorokat nézek a tévében, de olvasok is. Tehát így én nem kezdtem el így, pedig muszáj lenne rendet hagyni magam után, mert nem jó elpakolni, azt most a szüleim nemrég haltak meg. Azért költöztem vissza Veszprémbe, mert itt voltam velük. Az nagyon jó volt, de itt még van egy csomó cucc, amit nem dobtam ki, felesleges dolgok, hogy ilyet ne hagyjak magam után, ezt úgy szeretném megcsinálni. Meg szeretném tudni, hogy konkrétan mennyi időm van vissza. Erről jogom van túl. Hát, hogy osszam be tényleg az időmet, a pénzemet, meg mit tudom én, mire lesz elég az idő.
De a tüdőrák előtt nem volt ilyen haláltudatod?
De volt, foglalkoztam vele pont a szüleim miatt, mert mind a ketten itthon haltak meg, itt voltam velük, örülök neki, de anyukám nagyon szépen ment el, így boldogan dalolva, mint egy kis angyalka. Papám egy hétig szenvedett, de talán azt sem nevezhetjük sok időnek. Tehát ez a méltósággal meghalni, vagy nem tudom.
Ez nem hiúság?
Hogy méltósággal meghalni, nem?
Nem mindegy, hogy az ember hogy hal meg.
Hát én vágynék úgy, hogy mondjuk ne a saját hányásomban, meg a ürülékembe fetrengjek utolsó pillanatokban, hanem tiszta legyek. Ez hiúság számomra?
Hát most nem mindegy, te úgyis elmész. Most azoknak, akik itt maradnak, hogy azok mit látnak belőled a végén?
Szerintem nekem sem mindegy.
A vége is szar.
Nem feltétlenül. Tehát nem mindenkinek szar szerintem.
Nem mindenkinek.
Mamámnak nem volt szar. Ő tényleg így, ha láttunk már olyat, hogy valaki megüdvözül, akkor ő, tehát így mosolygott, meg kedves volt, elfogyott az ereje.
Jó, az a vége elgyengülés, az más.
Papám két nappal a 95. születésnapja előtt halt meg, tehát ő is előtte nem nagyon volt beteg. Nehéz volt mozgatni, fájt neki, maminak nem fájt semmi. Tehát, hogy hiúság, de...
Ez hasonlít, hogy amiben most vagy, ahhoz, mint amikor az alkoholon néztél szembe? Nem úgy, hogy betegség, hanem inkább az a lelki állapot, amiben vagy, hogy valami sorsfordítóra készülsz, akkor legyőzni az alkoholt, és ahhoz persze kell egy lelki állapot.
Rákot nem akarom legyőzni, mert nem lehet. Mindent meg akarok csinálni, amit mondanak az orvosok, de csak egy bizonyos határig. Sajnos nincs eutanázia, azt úgy sajnálom. Pont ez a méltatlanság, hogy feleslegesen szenved az ember, fájdalmai vannak. Már nem könnyű a lét, hanem fájdalmas, akkor el lehessen dönteni. Mert úgy gondolom, hogy olyan betegség ez, hogy ez most már megmaradt. Tehát lehet sugárterápia, lehet kemoterápia, de nem fogok tudni kigyógyulni belőle. Lehet, hogy most egy darabig jól leszek, és utána valahol megint előjön, ez szerintem így lesz. És szeretném tudni, mindent szeretnék tudni ezzel kapcsolatban. Tisztában lenni vele. Nem tetszik alapjáratban az, hogy az élet véges, tehát azzal nem vagyok megbékélve. Rák előtt se voltam, hogy mire benő a fejem lágya, meg ilyen otthon érzem magam a világba, tehát nem szenvedek így lelki bántalmaktól, vagy ilyesmi. Komfortosan vagyok, és akkor bassza meg kell halni, vagy megöregedni, tehát ezzel úgy nem voltam kibékülve. Most ez a rák, ez így rövidebbre zárja a dolgot. Hát kénytelen vagyok vele azért foglalkozni.
Mikor jött, amikor komfortossá vált a életed?
Hát szerintem itt a szüleimmel.
Amikor visszaköltöztél őket gondozni?
Hát így idősebb koromra, igen. Tehát mindenképpen így a korral összefügg. Tulajdonképpen nagyon ritkán, havonta egyszer-kétszer mentem el Pestre próbálni, meg koncertre, de végig itt voltam. Itt Veszprémben nem jártam sehova, itt voltam velük végig, és nem volt hiányérzetem.
És ez a konszolidáltság hogyan hatott a kreativitásra? Változtatott rajta?
Nulla kreativitásom van már évek óta. Tehát így...
Mióta?
Hát, vagy évtizedek óta, nem tudom. 15 éve nem írok, csak olvasok.
De miért hát a Darvas Kristóffal közös lemezed jelent meg ebbe az időbe?
Egyik
se új.
Nincs rajta új dal. Feldolgozások vannak, amiket nem írtunk, újszerű, de nem írtam új dalt.
És eleinte zavart, vagy úgy érezted, hogy kimerült a...
Engem nem zavart.
A
csókolom zenésztársai, a Spenótot szerintem őt zavarta.
Hogy nincsenek új számok?
Hát igen. Engem nem. Nem vittük túlzásba a fellépéseket. Mindig valamilyen, a katarzis nem éppen a legjobb kifejezés, de valami ilyen valami mindig kiment, amikor koncert volt.
Kisült?
Hát igen.
És ezt nem lehetett túl sűrűn?
Hát
miért nem koncerteztetek túl sűrűn?
Szerintem igény se volt rá, több lehetett volna biztos szervezni. A Spenót szervezett nekünk koncerteket, de a Kristóffal például most már 11 éve vagyunk együtt. Ugyanaz a repertoár, nagyon lassan, óvatosan bővülgetett, de azok is régi dalok voltak, és az utóbbi időben azt gondoltam, hogy ez már senkit nem érdekel, meg engem se fog megérinteni, de mindig egyre fiatalabb lett a közönség, mondjuk voltak 70 évesek is, meg 16 évesek is, így. És így nekem is jó volt. Tehát úgy nehezen indultam be, de beindultam, és jó volt énekelni nekem is.
Valamelyik nyilatkozatod van, tehát, hogy megalakult a zenekar, amikor 91-ben megalakult a Csókolom. Megalakult a zenekar, de én arra nem is gondoltam, hogy közönség előtt kellene játszanunk. Korábban is beértem a próbákkal, meg azzal, hogy Imi kísért gitára. Ez az akkor így megmaradt állandóan, hogy ez a fellépés nem ezért csináltad? Hanem
hát, mondjuk, ha elkészült egy dal, az nagyon nagy öröm volt, de az a, ugye a próbaterembe készül, nem a színpadon. Az egy más dolog a színpadon lenni, hogy a dal elkészül, nekem az volt a lényeg. Aztán így megszoktam a színpadot is valamennyire, de még most is szoktam izgulni. Biztos voltak, hogy ilyen illuminált állapotban voltam, és akkor egy kicsit vagy vánszorogtam, vagy felszabadultabb voltam, de az, hogy színpadon lehetek, néha voltam, hogy megmutathatom magam, és egy titkos szerelemnek, vagy nem tudom, ilyesmi, vagy valakinek, de úgy ez úgy nem volt vágy. Az, hogy megvalósuljanak a dalok, az vágy volt, meg jó érzés mindig.
Akkor ez most, hogy 15 éve ilyen nem történik, ez zavar?
Ez hiányzik. Jó lenne ilyen élmény.
Nem írsz?
Nem.
De miért? Nincs ihlet, vagy ez hogy megy nálatok?
Nálam úgy szokott menni, hogy megyek az utcán, aztán...
Lesz egy sor?
valami ritmus, vagy kattog a villamos, vagy mit tudom én, galapálnak. Volt, ami zenére készült, az volt, hogy egy évig készült, mondjuk Spenót zenére, de az úgynevezett repertoárom alapja az így megvolt 20 éves koromban. Csak akkor per pillanat pont itt éltem, és itt nem sötét volt ez a város akkor.
És mindig csak ilyen dalformát? Soha nem akartál mást írni? Vagy most, hogy ilyen számvetősebb időszakodban vagy, nem akarsz egy 600 oldalas nagy regényt írni?
Nem hiszem.
De mindig csak dalokat írtál?
Dalokat írtam, talán novellákat, egyet-kettőt, meg elkezdtem félig egy ilyen úgynevezett, hát ilyen színpadi műszerűséget, ami aztán félbe maradt. Egyébként arra néha gondolok, hogy jó lenne befejezni, de nincsenek ambícióim.
Régebben voltak?
Hát az, hogy elkészüljön egy, ami ilyen belülről jön dal, meg volt egy fotós korszakom is, az 6 évig tartott, de az is tartalmilag ugyanaz volt, mint a dalírás, csak olyan csávókkal voltam körülvéve, akik fotóval foglalkoztak, és akkor teljesen tudat alatt gondolom, rájöttem, hogy ezekkel ezt a nyelvet kell beszélni, mert egyébként nem értenek semmit.
De meg akartál nekik felelni? Vagy egyszerűen csak kommunikálni akartál?
Hát kommunikálni is, megfelelni nem akartam, azt akartam, hogy szeressenek úgy, ahogy vagyok. Azt mutattam meg a fotóba is. A fotóim olyanok, mint a dalszövegek. Tehát
mind rólad szólnak?
Hát a lét. Kiszolgáltatottság, férfinő kapcsolat, meg ilyesmi. Születés, halál, mondjuk a dalaim nem is. Hát van olyan dal is persze, ami ha fehér, ahol fehér a halál.
Ritka, hogy a szülői házban él valaki, mi pedig most itt beszélgetünk Veszprémben. De már korábban is hazajöttél Pestről, nem? Vagy csak a szüleidet ápolni? 10-es éveidbe költöztél föl.
15 éves voltam.
Középiskolára.
Hát,
ami kicsit olyan, igen.
Igen. 20 éves korom táján laktam itthon egy évig. Akkor írtam a repertoárunknak a alapját, hogy úgy mondjam.
20 évesen?
20-21 évesen, igen.
És azt miből? Abból a pár év Pestből, vagy abból, amit innen vittél magaddal? Vagy az olvasmányaidból? Vagy a fejedből?
Mindenből, amit most felsorolt. Tehát gondolom mindenből. Volt akkor itt egy fiú, aki szerintem jó zenész lehetett volna.
A Digó?
A Digó.
És Melmo Digót?
Nagyon tehetséges volt. Ő vele találkoztam, meg szépnek is találtam, és hát ő kevésbé engem, de ahhoz, hogy így kapcsolatban tudjak vele maradni, írtam dalokat. De ez sem volt tudatos, de így, hogy akkor lesz valami közös, amit együtt tudunk csinálni, akkor együtt lehetek vele. Én ilyen emocionális lény vagyok inkább. Tudatosság az nincs bennem. A fotók is megrendezett fotók, de mégis azt gondolom, hogy csak ilyen címszavak voltak, hogy Pina, szülés, házaspár. Tehát így koncepciókat nem tudok előre jártani.
Hát pedig a fotóid azért az ilyen konceptart, nem?
Hát nem tudom, minek nevezik, mindegy.
Hát hogyha így előre megkonstruálod,
hát igen,
akkor az biztos
de csak
egy tudatos aktus.
Hát azért is kellett, mert nem volt felszerelésem.
Akkor jött az fotóihlet, akkor kölcsönkértél egy apparátot?
Igen. Ismered a Dárdai Zsuzsát, gondolom. Őtőle akkor vette frissen a fotó felszerelését, amikor rám jött a hoppáré. És ő még nem is használta, de kölcsön adta, amikor az első sorozatokat csináltam. És akkor, mivel hogy nem volt felszerelésem, amikor ötletem volt, akkor fölírtam papírra, talán innen is voltak a címszavak, hogy ne felejtsem el, hosszabb időre senki nem adta kölcsönöt. Akkor koncentráltam, kellett dolgozni, hogy rövid időre adták kölcsön, akkor megcsináltam, amit föl volt írva, tárgy az én voltam általában.
Egy kicsit még menjünk vissza az időbe. A nagyszüleid azok gazdálkodók voltak, csak a szocializmus így proletarizálta őket, és így a szüleidet is.
Igen.
Milyen volt az a közeg, amiben elindultál?
Hát ilyen vegyes. A város másik vége, azt mindig is Dózsavárosnak hívták, vagy temetőnek. Ott voltak így leszegényedve a szüleim, itt pedig csak kádárkockák épültek. Ilyen enyhe tudathasadás volt az egész. Még volt tehén egy, meg tyúkok, meg disznó az apai nagyszüleimnél, de már munkájuk nem volt, tehát így szüleim segítették őket.
Akik már gyárba mentek dolgozni.
Hát apám egy mezőgazdasági gépgyárba, anyukám eleinte fegyvergyár volt, aztán zsiguli alkatrészgyár lett, és aztán kikötött az Ofotértnél. Az se volt jellemző itt errefelé, itt az utcába talán még egy néni volt, akinek volt munkahelye, a többiek háztartásbeliek voltak, így a anyukám dolgozott. Pap Jánosnak hívták a megyei pártvezetőt, a vérengzőt. Az általános iskolás koromra nagyon jól emlékszem, mert akkor is már voltak így konfliktusok az osztályfőnökömmel, aki egy, hát egy ilyen nagyon beszűkült tudatú kommunista pártitkár volt, és befolyásolni akarta ott a dolgokat, befolyásolta is. Itt az egyetemen voltak idősebb barátaim, mit tudom én, Majakovszkit olvastam.
Általános iskolás korodban?
Aha, nem feltétlenül értettem meg, de jó képű is volt, meg minden, de volt, amit megértettem. Van az a hosszú Lenin poéma, amit a Majakovszki írt. Tehát ott abból elég sok mindent megértettem, főleg, hogy milyen elfogult volt a Leninnel kapcsolatban, de az még a osztályfőnökömnek is sok volt.
És ez az osztályfőnököd végül rátszállt, miután nem tudta betéríteni a pártba a gyakorló hívő szüleidet.
Igen. Igen, ezt így megtudtuk utólag. Nem lettem volna én olyan kitűnő, de az, hogy megbukjak, az...
8. fél évben.
Igen. Ott is voltak hívők, fizika tanárnéni, meg az ének tanárnéni, és akkor utólag megmondták, hogy be voltak fenyítve, hogyha nem...
Nem adnak rossz jegyet?
Ha nem, akkor igen, akkor nekik is...
És akkor ezért keveredtél el végül egy év kihagyás után, és lett látszerész.
Igen, az az Ofotért.
Bizonyítványod kettes. Szakmunkás bizonyítványod, tehát ott sem villantottál nagyot.
Sehol nem sikerült villantani. Ott voltak olyan elméleti részek, amik így nem mentek, de egyébként a szakmámat, azt most is szeretem, azt a látszerész szakmát. Anyukám is látszerész volt, innét jött az ötlet, meg az, hogy ez csak Pesten van ez az iskola, és el akartam innen menni nagyon, és akkor így sikerült. Kapás utcába.
Csak 14-15 évesen felkerültél Pestre?
15 évesen.
Volt nulla kapcsolatrendszer.
De volt a Duszt.
Ja, Duszt Gyuri akkor már meg volt?
Igen, meg a felesége is.
Aki jelentős filmes volt, a Balázs Bélának volt sokáig vezető, aztán a Duna Műhelynek, hát igen. Számtalan filmnek és fiatal filmesnek volt a menedzsere, producere, mentora.
Igen.
És de... akkor a kis Kuly Zsuzsinak is.
Nekem is, mert itt az utcába udvarolt a Kovács Marinak, a Durst, és akkor így megismertem a nővérem korosztályához állt közelebb, és akkor én megtartottam velük a kapcsolatot, és amikor felköltöztem 74 vagy 75 szeptember, tudom, hogy várt egy üzenet az ágybérletembe, Lincsi néninél, hogy menjek a Toldi moziba, és Toldi moziba Balázs Vélás dokumentumfilmeket vetítettek.
Akkor beledobott a sűrűbe.
Bele. Szerencsére, ja. Igen, jó volt. Nagyon sok minden jazzklubok, színház mondjuk nem, de a filmek, meg a mozi, meg minden ilyesmi előadások, azt ide a Durst házaspárnak köszönhetem. Tehát ők ilyen iránymutatók voltak eleinte, és akkor utána már én is elboldogultam.
Akkor alapvetően ilyen filmesek körében kezdett az első
én nagyon állod? Nem. Én voltak a szakmunkás iskolában egy-két barátnőm, egy még most is megvan, Piri baba barátnőm megvan, de egyébként tök magányos voltam. Tehát a Gyuriékkal mondjuk egy héten egyszer vagy kétszer találkoztam, de egyedül jártam mindenhol.
És akkor még a Digóba volt szerelmes?
Nem, a Digó az később jött.
Később jött.
Ez 15-16. Aha. Akkor volt egy plátói itt, akivel nemrég találkoztam, mint belevágott a villám a tévébe, és... Kijött egy csávó, aztán kiderült, hogy a gyerekkori plátói szerelme itt áll az előszobába.
De és én... elmondtad neki?
Na hát gondolkodtam rajta, mert én már akkor Pesten laktam, és akkor írtam neki egy levelet, amire persze nem kaptam választ. De egy pillanatra elgondolkodtam, de aztán gondoltam, hogy minek, bár nem tetszik.
Remeg, minden asszony utána liheg, hódított. Imádom őt, ragyog a szeme, gyöngy a mosolya, érzek a termete. Igazi csoda, kezében gitár, fején kalap, a szíve megreped, dalolva kacag. Esker húzom, piros háztető, lobogó őszhaj, ezer redő, kezek kezemben, vörös a nap, halad elfelé, úgy hívják alkonyat, ablakkorrácsok, örök homály, 40 éve elhagyott már, szívében késsel, térdre rogyott, én öltem meg.
Amikor fölkerültél Pestre ebből a világból, ahonnan jöttél, mi maradt meg benned? Vagy ettől inkább menekülni akartál, és legmaximum később jöttél rá arra, hogy valamik azért maradtak benned ebből a világból?
Ebből a világból az mit jelent?
Hát ebből a életmódból, kulturális közegből, hangulatból, ami Veszprém volt, ha ez semmi. Tehát te igazából pesti vagy?
Hát igazából pesti, itt is már például egy kicsit összemosódnak. Volt itt egy figura, Nagy Károlynak nevezték, aki mozgóvilágesteket csinált, muzsikás, lengyel jazz, meg nagyon jó kiállításokat ő egy szemébe. Itt is volt nagyon jó filmklub, tehát amikor kibuktam az általános iskolából, akkor egy évet dolgoztam itt a Veszprémi faárugyárba, de közben itt nagyon jó filmklub volt már. Tehát a film az valahogy mindig megérintett.
A zene az viszont nagyon fura. Azt mondtad, hogy hallgattunk Hendrixet, Dylan, stb. De én akkoriban csak az Illés zenekart szerettem. Aha. Meg hogy a operett, magyar nóta, tánzzal fesztivál slágerek voltak itt van, és ezeket is szeretted. Magyarul. Aminek persze érzem a előadásaidban az előzményként, ez a sanzonosabb kultúra annak itt az előzménye, de azért ez nem egy szokásos, hogy nem annyira a rockzene, vagy a blues, vagy az a akkori alter, progresszív irányzatok, hanem ezek is befértek akkor neked oda.
Tehát a fesztivál az nagyon nagy élmény volt, mert én még most is szeretem azokat a dalokat, meg vannak nagyon jó szövegek szerintem, amik...
Igen.
Igen.
Szenes Iván és a többiek?
Hát igen. Én szövegcentrikus vagyok. Hát most így hirtelen nem tudom.
De úgy jó, hogy idézőjelbe teszed rögtön, nem?
Hát én gondolkodom.
Pedig segítem. Ő nem annak, nem idézőjelbe szánta, amikor
de szerintem
hullottak a rózsaszirmok.
Én Kovács Kati számok, őt is szerettem például.
Ezt a magyar szocialista tömegkultúrát?
Igen.
Hogy most így tudálékoskodjak?
Hát igen, szerettem.
Nem is az van, hogy mobilos voltam egész életemben?
Nem. Talán egyszer voltam koncerten, ahova elvittek.
Piramisos sem? Mert az már olyan édesebb volt.
Nem.
Cukrosabb.
Mondjuk Illésen se voltam már, mert akkor még hát kicsi akkor voltam, de fonográfon voltam például, ami még egy darabig majdnem Illés zenekar volt. Szörényinek szerintem kurva jó hangja van.
Ez igaz.
A Bródi pedig nagyon jó szövegeket írt. Nekem az úgy bejött.
Ebben az alter világban, aminek te az
egyik... Pesten, én amennyire én megtaláltam, én csak jazz koncertekre jártam élő zenét hallgatni. Csak sokkal később, már 20 éves koromban volt az, hogy vágtázó, halott kémek, meg ezek a alternatív rock zenét.
Ez a 80-as évek elején.
Igen. Aha. Tehát a 70-es években csak jazz hallgattam. Szabcsillakatos, meg Szabados, meg
Szabados, lejártunk.
Kassák klubba, meg az építő klubjával.
Aztán jött Madres.
Igen, még őt is szerettem az elején. Most már nagyon magyar nekem, bajszos magyar.
A vágtázóból is csoda szarvas lett.
Igen. Azért mondjuk annyira nem voltam oda, bár közelről ismertem őket, vagy bandáztunk együtt annak idején.
És milyen volt ez a pesti alter közeg akkor?
Én mindenhol kívülálló voltam, úgyhogy... az úgy rossz volt nekem.
Rossz volt?
Hát, hogy kívülálló vagyok, persze, ott mindenki ott társaságban volt, én meg ott lógtam egyedül.
Na de hát egy idő után, mivel velük bandáztál, egy idő után te is a része lettél.
Nem. Még most is érzem, hogy bent vagyok. tényleg. Most már jó, hogy megöregettünk, mert így közvetlenebb a Spenótot is így a Digón keresztül ismerem. Tehát úgy ismertem meg, hogy mentem a Digóhoz Óbudára, ott csövezett valakinél, és akkor előtte volt a Spenót meg a Bárdossági a rádióban valahogy. Ez már így 87, tehát már közel a rendszerváltáshoz, a New York című számmal, azt tudom. És akkor ott voltak a hírességek számomra, Bárdossági meg a Spenót, és kérdezték, hogy milyen volt. És én nekem nem tetszett egyáltalán, ilyen nyávogásnak tűnt az egész, ilyen nyávogás, vagy nyafogás, hogy mit izé New York, hát. Mi a faszról van itt szó, már bocsánat. És akkor így ezt így meg is mondtam, és a Spenót itt állt meg az orrom előtt, tehát le akart fejelni, csak hátraugrottam, meg beugrottam a liftbe, tehát Spenótot így ismertem meg. És akkor 87-ben volt az első kiállításom a Ligetbe, azért mégis eljött a Spenót, mert hogy a Digó gitározott, Vető János volt még, meg a Gasner
János. De valahogy mégiscsak bele kellett kell, hogyha a Gasner, meg a Vető, meg ezek játszottak a koncerteket.
Én akkor láttam őket életemben először.
De akkor miért mentek el akkor egy vadidegen nőnek a kiállítására?
Szerintem a Digó megkérte őket. Én nem ismertem.
Te nem láttad őket addig?
A Vetőt a fotóiról ismertem, de nem voltam vele még köszönő viszonyba se. És a Gasnerról meg ott derült ki, hogy ő a Gasner János. Nem is hallottam még róla. Így a Digó szervezte a zenészeket, és akkor ott volt a Spenót, és akkor ott a Digó az kapizsgált valamit, hogy miről van szó, mert ugye próbáltunk mi annak idején zenekart csinálni, csak így ő mágteázott, vagy narkózott, a másik fiú az megívott a dobos, tehát így nem mentünk semmire hárman. Én akkor még semmit nem csináltam, csak gondoltam. Hát szóval ezt itt Veszprémben nem lehetett megcsinálni, és akkor ott a kiállítás megnyitón, ott volt a Spenót, mi végeztünk azzal, közben lejöttek a képek a falról, ilyen katasztrófa hangulat volt, a zene is olyan volt, de mondtam, hogy aki akar, az zenélhet, és akkor ott volt egy ilyen közösségi zenélés, és akkor lett egy kiállítás záró, a tetszett a Spenótnak a produkció, ezt úgy mondjuk a produkciót idézőjelbe teszem, meg a dalszövegek is tetszettek, és akkor csináltunk egy kiállítás zárót, Színeg Ildikó, aki a
Színi.
Ő basszusgitározott, a Spenót dobolt, a Digó meggitározott, és akkor abból egy normális hangfelvétel is készült.
És akkor azt mondta a Spenót, hogy te Zsuzsi csináljunk egy zenekart?
Nem. Ő akkor még a Bárdosságival volt együtt, éppen nem voltak együtt, az volt a szerencse, de retteget, hogy mikor jön a Bárdosság, és szétveri az egész izét. Szó szerint így volt igen? Akkor, igen.
Áginak a vadidőszaka?
Vadidőszaka, igen. Félt tőle az Oli, meg még utána ők zenéltek is, meg még együtt is voltak, tehát ilyen 3-4 év múlva mentünk a Ligeti sláger, elénekeltem az Iminek, ő meg le tudta kísérni gitárom, és akkor azt egyszer egy ilyen Liget galériába így lekísérte nekem, és akkor ott előadtuk, aztán volt még egy pár dalom itt Talomba, oldalra néztem, mert hát egy csomó. És akkor mondta az Imi, hogy már ne az éjszakába járjunk, ígyunk, hanem csináljunk valami értelmeset. Ez az ő ötlete volt. Csináljunk zenekart. Mondtam, jó. Hát kivel? Hát Zalka is vidéki. És akkor ismertem a Spenótot, szóltam a Spenótnak, meg a Babler Hédinek hívták a filmművészetéje. Flashbe is dobolt, meg több zenekarba dobolt akkor. Hédinek nem tetszett, a Spenótnak tetszett. Aztán még az Imi később szerzett egy a Neményi Zsolti dobost, és akkor így kezdtük a zenekart.
Te még a 80-as években bőven?
Nem.
De ez már 91-ben, persze, 91-ben indult.
Igen, tehát 87-ben ismertem meg a Spenótot, tehát 4 év múlva.
Ez az az időszak, amiről egyszer azt írtad, vagy azt nyilatkoztad, hogy akkoriban leginkább kallódtam?
Fogalmam sincs.
De mikor kallódtál?
Hát szerintem előtte.
80-as évek, 70-es évek?
Igen. Tehát nem tudom, hogy volt házasságom, amit szerettem azt a csávót, de hát ilyen nagyon meglepődtem, amikor így másba lettem szerelmes, hogy így azt hittem, hogy az ásókap a nagy harang, kész.
Hogy ez komolyan így van.
Igen, és akkor nem úgy volt. Ráadásul ő ide járt egyetemre, volt célja velem ellentétbe, karriert akar csinálni, én meg azt sem tudtam, hogy egyáltalán semmit magamról.
Minden nap felkelek, vidáman ébredek, nevetve kacagok, munkába indulok, rohanva sietek, szépek az emberek, én is csak szép vagyok, tempósan haladok, és persze látni már, nincs messze a halál, látom a tükörben, visszanéz rettenet, nem szólnak fegyverek, hullákkal ébredek, egy hűtlen csavargó, kispályás pöcsmacsó, nincsen más, mégse jó, jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt van már a tavasz, meghízik minden fasz, röpülnek sricgombok, verebek, egyebek, az utcán koldusok, én is csak az vagyok, semmit sem adhatok, terere, na-na-na.
Mama is csak elment, szépen integetett, azt mondta, vigyázz.
Sokat anyagoztál akkoriban?
Én egyáltalán nem anyagoztam.
Soha?
A Digóval egyszer kipróbáltam.
Füvet se?
Nem nagyon. Tehát azt is csak később.
Akkor az alkohol volt az, ami hát mindig lebegett a határodon?
Az alkohol szerintem úgy a zenekar tájékán jött. Minden fiú, vagy akivel éltem, azok mind ittak, mind az állat. Mindenki alkoholista. Tehát úgy nem volt nehéz nekem is betársulni. Először csak ilyen társasági ívó, aztán már egyedül is megtaláltam a cumis üveget. Tehát rá lehet szokni. Én rá tudtam szokni.
És ez sosem merült fel az életedben, hogy csinálnál egy jó szemüveglencsét, vagy valami tisztességes polgári cél?
Hát dolgoztam én közben mindig.
Én nem mondom, hogy te egy naplopó voltál, vagy KMK-s. Hogy az soha nem merült fel, hogy egy klasszikus polgári karriered legyen? Vagy életed? Nem is karriered, életed?
Nem bírták el a munkahelyek valahogy. A Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben, ahol most operáltak, a válásom után oda mentem segédápolónak. El akartam menni, volt akkor a kiállítás Frankfurtba, és nem engedtek el. Két hétre nem mehetek szabadságra, csak három napra. És akkor így ott hagytam. És aztán jóval később, aztán volt ilyen országos pedagógiai intézetnek dolgoztam, kérdőíveztem, akkor még ott dolgozott a Nagy Bálint, meg a Soltó Tili a Feketén.
És akkor így kerültek kapcsolatban az ellenzékkel? Mi ebben? Nem. Te szamizdatoztál meg, nem?
Hát, ott csak vettem olvasnád a szamizdatot, igen, de én egy-két ilyen lakás előadáson vettem részt, nem különösebben érdekelt engem. Tehát így a szegénység, meg a nem tudom mi az érdekel.
Miért vetted abban a fotózást?
Szerintem volt egy pasim akkor a halász, fotós.
Palacs István úgy ismerik.
Igen, és ő ezen a nyelven. Most már nagyon jó barátok vagyunk, de akkor így párba nem ment a kommunikáció. Meg akkor ismertem meg a Várnagy Tibort, a Liget Galéria, Lugosi Lugó Lenkének a munkáit is akkor tájba, tehát ez volt a közegem, és akkor ezt a nyelvet beszéltem egy 5-6 évig, de tartalmilag azt hiszem elég messze állok őtőlük.
Te előadó művész vagy?
Én lágerénekesnő vagyok. Én dalköltő és lágerénekesnő, így titulálom magamat, igen.
A Liget Galériának az oldalán olvastam, hogy többször volt kiállításod, és ugye, ahogy mondtad, ott volt az első fellépésed is a kiállítás megnyitódon, és akkor ezt írták, hogy miközben műveit a hazai művészeti élet kevésbé reprezentáns intézményei mutatták be, itt most a fotóidra gondolom, ő az első magyar nőművész, akinek munkáival összefüggésben külföldi szakember először használja a gender reprezentáció fogalmát.
Igen.
Mire gondolt itt a szakember? Te hogy látod ezt a női dolgot mondjuk az életművedben?
Én mondjam? Sokáig nem értettem, hogy miről van itt szó. Most már tudom, hogy ez egy galérista például azt is mondta, hogy most az megy, minimum nőnek kell lenni, ha művészeti életbe be akarsz ülni, vagy feketének, vagy transzveszitának, vagy meleg. Tehát az, hogy sima fehér ember vagy. Tehát ez a nőművészet nagyon ciki, de nem érdekel. és ezt évekig nem értettem. Tehát most már értem, hogy itt van valami tendencia, megvonulás. Én, mint nő, nem éreztem magam egyenlőtlennek.
Abban az alter kultúrában, amiben éltél, mennyire volt jelen az akkori magyar társadalomnak a nőképe, a női egyenlőtlenség? Nem volt ugyanannyira macsó, férfi központú, mint amilyen mi fölnőttük?
De.
Hát tehát akkor én... ott volt masszívan.
Ja, de akkor nem értettem a kérdést. Tehát nem volt ott se olyan, hogy nő művészet, vagy ilyesmi, hanem...
Szóval ti a párjai, a kiegészítő, a futottak még voltatok a menő alter férfiak mellett?
Mi? Nem értem.
Azt akarom megkérdezni, hogy mennyire volt nemi egyenlőtlenséggel terhelt ez az alter kulturális közeg, amiben éltél?
Hát
szerintem... Vagy pedig legalább ebben eltért a nagy társadalomtól?
Hát úgy mondom, hogy eltért. Én... Egyik napról a másikra kezdtem el fényképezni, és a Várnagy voltam bátor, hogy kirakta ezt. Uh-huh. A többiek már fotóművészek voltak, vagy évek óta foglalkoztak fotóval, akár fiúk, akár lányok. Ilyen akadály, hogy nő vagy férfi, ebben nem volt.
Nem volt? Tehát nem úgy kezeltek benneteket, mint a vokalista?
Nem, de
a
mondjuk egy ELSZT múzeumban már igen, tehát attól függ.
De nem, ha nem csak a művészeti részét nézzük, hanem a mindennapi életét ebbe a kultúrába. Ezek az emberekkel mozogtál, éltél.
Hát amíg a Halassal voltam addig, tehát most is megmaradt, mert járok a Liget galériába, ha tehetem, már pedig most már nem a Várnagy csinálja, mert nyugdíjba ment, meg lehet, hogy nem is lesz Liget galéria. Itt én nem éreztem ezt a...
És a zenészek között?
Zenészek között sem éreztem. Partnerek voltunk.
Arra nem gondolkodtál, hogy lehet, hogy nagyobb karriered lett volna a fotózásból? Hiszen azért a fotóit Bécsbe elkerültek meg, a londoni Tate Gallery-be ki volt állítva. Azért azt elég kevesen mondhatták.
Amikor elkezdődött mondjuk a idézőjelbetéve karrierem a Ligetbe, és ott a galéria vezető a Várnagy, ő lengyel, osztrák, amerikai, német galeristákkal kialakított egy kapcsolatot. Tehát ez mind ahogy eljutottak külföldre az én munkáim, az a Várnagy Tibornak köszönhető. Én megcsináltam, és úgy voltam, mint a dalokkal, örülök, hogy megvan. Ha néha elővették, az a Várnagynak köszönhető, meg hát Amerikában is volt kiállításunk, az komoly volt, de úgy miután elkezdtem a dalokat írni, én előtte se foglalkoztam úgynevezett karrier, meg úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne egy ilyen életmű, fotós életmű, csak így, hát nem fogok én most azon kalapálni, hogy csináljak egyet, de nem vagyok Stahanov. Általában azt csináltam, amihez kedvem van, és nem volt, nyugodtan mondhatom, nem volt mondani valóm. Lehet, hogy el tudtam volna sütni még egy-két képet, és akkor eladni, mint új Zsuzsi, legújabb durranása, de én nekem ehhez így nem volt kedvem, sajnos. Nagyon irigylem azokat az embereket, akik így művészként tudnak hosszú évtizedeken keresztül létezni. Nekem nem megy.
Volt a pár évet munkanélkül is, ugye?
Igen.
90-es években. 93-ban jött ki a lemezet. Lemezetek.
Igen,
utána
azt hiszem kirúgtak a Balázs Béla stúdióból.
Mert addig azért úgy meg tudtál élni mindig?
Hát, először is elkezdtem dolgozni, amikor a szakmunkás vizsgát letettem, az Ofotértbe, az Andrássy úton az operával szemben volt egy nagy Ofotért üzlet. Aztán dolgoztam itt, amikor nagyon rövid ideig visszajöttem Veszprémbe, az Atinál voltam adminisztrátor 4 vagy 6 órába. Semmi munka nem volt, úgyhogy voltak ilyen nagy könyvek, amikbe vezetni kellett, hogy kinek milyen jogosítványt kapott, azért körülbelül 5 perces napi feladat volt, és a nagy könyvbe be lehetett menni egy raktárba, ott írtam a slágereimet, emlékszem rá. Utána az Opinál dolgoztam, aztán a Korányiba dolgoztam.
Tehát valami folyamatosan dolgoztál a szocializmusban, már mondjuk akkor kellett is.
Hát, igen.
Na, különben közveszélyes munkacérben
volt. Az 80-as évek elején volt az a Opi. Tehát el is vittek rendőrök KMK-ért. Egy hónap múlva jelentkeznem kellett, hogy van munkahelyem, és akkor kérdeztem, hogy jó lesz-e úgyis, ha férhez megyek. Mert tudtam, hogy férhez megyek. És akkor ott kiröhögött a valami ávós. És akkor hát azt visszamentem a házassági levelemmel, és akkor az úgy el volt, mert akkor háztartásbeli már lehettem. Utána már nem tudtak érte csesztetni, de nem bejelentett munkám volt. Legutolsó időben voltam a Ben moziba, takarítottam.
Már mikor mostani legutolsó időben? Hát, 10-es években? 2010-es években?
Igen, Igen.
Egész életedben ilyen szarul fizetett munkákból éltél?
Hát ha a kultúrában dolgoztam, akkor is. Nagyon szerettem a Balázs Béla stúdiót, de egyáltalán nem voltam megfizetve, tehát így...
És miből éltél? Hogy tudtál megélni?
Én nem tudom.
Főleg, hogyha voltak olyan éveid, amikor itt áll is, ami igen, azért hát költséges mi? Tud lenni egy ide után.
Hát szerintem minden pénzemet arra költöttem, a cigire, meg a...
De amikor nem piáltál nagyon, akkor se nagyon volt pénzed.
Hát akkor
ez zavart?
Nem.
De úgy segítettek?
Nem igazán, meg a férfiak se. Nem. Hát az első férjem, ő...
Nem tartottak
el. Ezett egzisztenciával, úgy mondjam, de szomszédba jártunk hóvégén kölcsön kérni mindig. Nem is tudtunk vigyázni a pénzre, mondjuk, de ha mondjuk bojlert kellett vennem, akkor a szüleimhez fordultam.
50 évesen is?
Igen.
És ez nem zavart?
Hát nem zavart. Nem, mert nem éreztették velem sose.
De nem most nem feltétlenül csak erre gondolok, hogy most idős szülei csapolva élt az alkoholista művésznő főcím.
Nem, hanem, azért az nem jellemző.
Sosem volt benned, hogy valami rendes fizetés, most nem meggazdagodás, ez volt
hát
volna.
De egy darabig rendes fizetésem volt, már úgy a rendes fizetés, hogy mások is olyan kevésből éltek, tehát nem éreztem, hogy én szegényebb.
Még, de mások. Még a szociba?
Szociba, igen. Aztán dolgoztam a Karaván Színháznál, az is... Talán nem volt kevés a fizetés, akkor már adtak el képeket, mondjuk nekem, az néha az úgy kisegít. Tehát most már az úgy 2012 óta van pénzem.
Miért?
Mert adtak el képeket.
Külföldön?
Uh-huh.
A fotóidról azt mondtad, hogy sose kerültél be a hivatalos kánonba. Ezt nyilatkoztad
hát nem
valamikor.
Én mondtam, mert én ilyen kifejezéseket nem is tudok.
De tudsz.
Akkor hozzá. Már mondtam. Tudsz. Ilyet biztos hallottam valahol.
Lehet, valami férfi barátodtól.
Hát,
egy plátói szerelemtől.
Vagy egy női művészettörténésztől.
És az alterzenében bekerültél szerinted? Ott persze nincs hivatalos kánon.
Ott számon tartanak szerintem. Most már. De hát azt is el kellett kezdeni. Úgy.
De az utóbbi években is próbáltatok? Megléptetek fel a csókolommal? Vagy csak a Kristoffal?
Talán 3 éve volt az utolsó.
És nem is próbáltok?
Nem. Meg nincs is a Spenót, most Izraelben van. Három mondtam neki, hogy szeretnék meg egy ilyen utolsóra összerugaszkodni, de mondta, hogy ő neki egyáltalán nincs kedve hozzá még. Ő neki voltak már ilyen nagyobb szünetei. Most meg már lehet, hogy nem lesz, mert azért kis erő kell az énekhez. Főleg, hogy úgy énekelek, mint a cigányok, ha elfogy a levegő, akkor szünetet tartok, aztán veszek levegőt. És úgy folytatom, de hát ez így már kell hozzá erő, az nem biztos, hogy megvan fizikailag.
Amivel a Sziszó interjúban azt mondtad, hogy ez 2007-ben ment a narancsba. Vettem magamnak egy rózsaszín cipőt, és úgy éreztem, hogy minden megváltozott. Mozogtam is a színpadon. Nyilván az előadó művészet egy szakmai, most tanulom, holott 15 éve kezdtem. Mi lett ezzel a cipővel?
Lehet, hogy még ott,
ott van.
Van.
De hordtad?
Hordtam így alkalomszerűen, aha, megvettem hozzá egy zöldet is, és volt, mikor az egyik lábomon zöld volt, a másikon meg a rózsaszín, egy kínai papírcipő volt amúgy. Tehát aha, ilyen bőr utázat, de ha sokáig mostam volna, akkor szétment volna.
A politika az most sem érdekel? Azt mondtad korábban, hogy nem érdekel, ez szintén egy zseniális válaszod. Tehát Sziszó megkérdezi, nem érdekel most sem a politika? Emocionálisan igen, mondjuk Petőfi Sándor után, hogy a szegénység, igazságtalanság, meg mese alapon, például a Kukorica Jancsi. Hát ezt oda tetted, ezt a mondatot, hogy ott marad a kérdőjel az emberbe, szóval hogy érdekel?
Hát így azt hiszem jobban, mint akkoriban, de úgy nem nagyon tudok semmit se csinálni. Hát méltatlannak tartom, ami itt megy, követem így napi szinten a dolgokat, de... Olyan nagyon nem érdekel. Az szomorúvá tesz, hogy háború van, de meg most már ilyen nagyobb összefüggések vannak, úgy látom. Biztos mindig azok voltak.
Mikor érezted a legjobban magad Magyarországon?
Hát nekünk jó volt, szerintem az, hogy úgynevezett rendszerváltás volt, mert előtte lehetett érezni, hogy szabadság van, tehát ilyen 5 évvel idősebb. Kicsit bortársaim, akiket még vertek a rendőrök, meg elvittek, ilyenben már ha én olyat csináltam, mint amiért őket megverték, én már szabadon lebeghettem. Várnagy meg tudta csinálni a Liget galériát. Egy csomó nagyon jó dolog működött, sok zenekar volt, voltak helyek, ahol fel lehetett lépni. Szerintem úgy rendszerváltás előtt, meg után, meg főleg Budapesten szabadság volt.
És mire lenne most szükséged ahhoz, hogy úgy érezd magad, mint akkor?
Pénzre, biztonságra.
Hát akkor se volt.
Hát, de úgy valahogy nagyobb biztonságba éreztem magam mégis.
És mi lett a generációddal, vagy hogy látod ezt a generációt?
Ugye nagy kérdések ezek.
Igen, a végére gondoltam, hogy akkor kettesbe rakom a gépet. Sokan voltunk úgy, hogy az nagyon fontos volt, hogy legyen egy magyar köztársaság. Most meg már nem is úgy hívják. Már nem is az a neve. Szóval, hogy ebben a mi generációnk, vagy a te generációd, mert téged kérdeznek ebben hol van? Hova tűnt? Vagy mit tehet erről?
Hát tehet róla, persze. Tehetünk róla, de az valahol elveszett. Nem vagyok én ehhez elég nem látom át annyira a dolgokat. Hát így feloldódtunk valahol a nyugat, meg az orosz, meg a nem tudom, tehát mindig valahogy rossz volt a politika Magyarországon, és az így hagyományozódik, ahogy most is nem a jó oldalon állunk, ezelőtt is sohasem a jó oldalon álltunk, nem tudom másra kenni, magamba is kereshetem a felelősséget.
Na akkor valahogy a 80-as években egyszerűbb volt, voltak ők, meg mi.
Igen, és akkor az mindenki egy oldalon volt, meg a Csurka is, meg a jó.
Annak dacára, hogy volt 800.000 pártag, de...
Igen, egyszerűbb volt, hogy melyik oldalon állsz. Most is ugyanazon az oldalon állok, de nem mondanám, hogy rajongok a mai hivatalos politikai ellenzékért, se nem. Szóval ő fizetett bérenceknek tartom őket, tehát ők ott csápolnak a parlamentben, nagyon jó fizetést kapnak, nincs hitelük, meg nagyon bonyolult nekem ez a mostani világ. Magyarország ezt rosszul csinálta mindig, most talán nem kerülünk ki az Európai Unióból, mert nem engedik meg, mert akkor egyből átcsúsznánk a másik oldalra, és közelebb kerülnének az oroszok a nyugathoz, tehát ezt nem fogják megengedni, de én ezeket már nem értem.
Mondtad az elején, hogy lezárnád a dolgokat, hogy rendet raknál magad körül.
Igen.
De azért gondolkodsz további zenélésben, fellépésekben?
Nem, per pillanat nem. De nem tudom, hogy köze van-e a betegségemnek hozzá. Nem is jut eszembe.
Szép vagyok én.
Persze.
Szép a szemem.
Persze.
Szép a szájam.
Persze.
Tetszem neked.
Persze.
Akarsz engem. Együtt leszünk.
Persze.
Mindörökre.
Persze.
Ásókapa.
Persze.
Új Zsuzsi Láger énekesnőt, a Csókolom együttes frontemberét hallották. A beszélgetés írott változatát megtalálják majd, hogy 10 nap múlva a Szabad Európa honlapján, a Nirvánia után podcast epizódjai pedig keddenként kerülnek ki oda. Én Kerényi György vagyok. A következő vendég Palotai Zsolt, vagyis DJ Palotai lesz. Hallgassák meg azt is.
Van-e bukszád?
Persze.
Ki van tömbbe?
Persze.
Ágyba bújjunk?
Persze.
Mindig így lesz?
Persze.
Lesz vacsora?
Persze.
És gyertyafény?
Persze.
Kukifagyi?
Persze.
Faszopóka?
Persze.
Rágógumi?
Persze.
Coca-Cola?
Persze.
Vattacukor?
Persze.
Hadd ragadjon.
Persze.
Mész dolgozni?
Persze.
Mikor jössz meg?
Persze.
Nem túl korán?
Persze.
Egy nagy házban?
Persze.
persze, pénz is.
Kéne ruha, nehér fogsor, egy kis párfüm, aranynyaklánc, aranygyűrű, tízpár cipő, egy jó kocsi, lehet más is. Korsó pohár, köcsök hordó, lesz szerelem, s féltékenység, és ha kurva, nem beteg. Lehet bajod tőle?
Persze.
Kell a faszom?
Persze.
Itt a haver?
Persze.
És a hugod?
Persze.
Megdughatom?
Persze.
Lehet férfi?
Persze.
És ha nő is?
Persze.
És ha más is?
Persze.
Lehet kecske?
Persze.
Bacsa már is?
Persze.
Kell egy pofa.
Persze.
Vasbarugás.
Persze.
Taknyomcsúszás.
Persze.
Lilafoltok.
Persze.
Szívendöfés.
Persze.
Egy kis nagykés.
Persze.
Akarsz élni?
Persze.
Miért nem halsz meg?
Persze.
Mit akarsz még?
Persze.
Mindent akarsz?
Persze.
Nem túl sokat?
Persze.
Hát megkapod.
Persze.
Jó lesz ez így?
Persze.
Akkor rendben.
Persze.